fél óra fenntartható? A 21. században nem léphet ki valaki úgy az egyetem kapuján, hogy nem látogatott fenntarthatósággal kapcsolatos órákat. A fiatalabb generáció egyre inkább elkötelezett a fenntarthatóság iránt, az üzleti életben pedig már most is megkerülhetetlen a fogalom. Ezt Jámbor Attila mondta, intézetvezető, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, aki ma a vendégünk, és a Fenntartható Fejlődés Intézet vezetője. Én Sipos Júlia vagyok, és az volna az első kérdésem, hogy ez valóban ilyen evidenciának tekinthető, tehát ma már magától értetődő elvárás egy vezetőtől, hogy a fenntarthatóságot prioritásként kezelje?
Köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a lehetőséget a beszélgetésre. Én azt gondolom, hogy ma már igen, itt a 2020-as években már nem lehet megkérdőjelezni ennek a témának a fontosságát. Akárhova is megyünk a világba, mindenhol előkerül a fenntarthatóságnak a három dimenziója, a gazdaság, társadalom, környezet. Ez nem volt mindig így, de ma már így van, és én azt gondolom, hogy az egyetemen pedig történt egy egyetemi döntés 2022-ben, amikor létrehozták a mi intézetünket, aminek azért már voltak korábban hagyományai.
Mik voltak ezek a hagyományok, vagy kik vitték, kik ápolták ezeket a hagyományokat?
Hát ugye ez az intézetnek a kollégái voltak az elsők azok között, akik Magyarországon a fenntarthatóságnak az eszmét próbálták terjeszteni. Ha ki kellene emelnem egy konkrét nevet, akkor mindenképpen a Kerekes Sándor professzornak a nevét emelném ki, aki tulajdonképpen az egész karrierjét ennek a fenntarthatóság eszméjének szentelte, és itt rendkívül sok és nagy szerepet vállalt abban, hogy ez Magyarországon is elterjedt. Akkor még egy kicsit más fókusz volt, ugye környezetgazdaságtan volt ennek az első lépése, tulajdonképpen amivel a Kerekes professzorul is foglalkozott, és akkor is már egy nagyon innovatív volt az az intézet, amit ő vezetett, ő hozott létre, és akkor azok az eszmék, hogy kell környezeti ügyekkel foglalkozni, hogy nem csak gazdasági ügyekkel fontos foglalkozni a világban és Magyarországon sem, ez aztán, hogy úgy mondjam, áthagyományozódott a mostani világra is, és mi büszkén vállaljuk ennek az intézetnek a hagyományait, az örökségét, hogy visszük tovább.
Egyébként ön itt tanítványa volt esetleg, professzor úr?
Igen, tanított engem a Kerekes professzor úr. Én egy kicsit más területen mozogtunk, ugye ő környezetgazdaságtannal foglalkozott alapvetően, én agrárközgazdász vagyok, de mi az ő intézetéhez tartoztunk, tehát amikor én fiatal kezdő tanársegéd voltam, akkor ő volt a mi intézetvezetőnk, és így kerültem vele kapcsolatban.
Még csak kiegészítésként mondom, vagy akár kérdezem, hogyha én így ezen a témán gondolkozom, vagy ennek a tematikának az előzményein, akkor Zsolnai László neve is itt szerepel a fejemben, mint aki az egész környezethez való viszonyunk etikai területével foglalkozik, vagy Kaderják Péter, aki meg az energia területtel, tehát ezt csak azért említem, mert hogy még ők is így beugrottak.
Így van, természetesen mind a kettőjük neve még fontos. Ugye a Zsolnai professzor úr valóban az etikai ügyeknek volt, és jelenleg is a magyarországi meghatározó alakja, abszolút nemzetközileg elismert kolléga, és ő is erőteljesen kötődött ehhez az intézethez, úgyhogy igen, itt voltak már komolyabb letéteményesei ennek a kérdésnek.
És akkor ugye ott tartunk, amit említett is, hogy elindult itt az egyetemen is egy olyan képzési struktúra, ami már kifejezetten erre a témára fókuszált.
Ez részben igaz, részben nem. Tehát ugye amikor az egyetem átállt a modellváltás után, megújította a képzési programjait, ezeknek a képzési programoknak már része volt a fenntarthatósági ismereteknek a becsatornázása, de a fenntarthatóság, mint önálló képzési modul, majd csak mostanában fog megjelenni, illetve mostanában alakul ki.
Na, erre gondoltam, hogy ez most elindul.
Így van, tehát olyan képzés jelenleg, hogy a fenntarthatóság ilyen nem létezik, és valószínűleg nehéz is lenne egyébként ilyet létrehozni, de nagyon sok területhez már most is kapcsolódunk, illetve 2025-től reményeink szerint felmenő rendszerben lesznek olyan mesterszakjaink, specializációink, ami kifejezetten ehhez a témához köthető, illetve a gazdálkodás és menedzsment alapszakon már most is van egy fenntarthatósággal foglalkozó specializáció, amit egyébként népszerű és választanak a diákok.
És tulajdonképpen mit jelent azt, hogy fenntarthatósági menedzsment? Tehát egy cégnél mi az elvárás vagy a lehetőség egy ilyen témában?
Ja, azzal kezdtük a beszélgetést, hogy manapság megkerülhetetlen már a fenntarthatóság, és ez nem csak az egyetemeken van így, hanem nyilvánvalóan a vállalkozásoknál, cégeknél is. Ez az ő esetükben azt jelenti, hogy ezekkel a típusú ügyekkel is foglalkozniuk kell, tehát a hagyományos értelembe vett gazdasági ügyek mellett társadalmi és környezeti ügyek is meg kell, hogy jelenjenek az ő portfóliójukban. És ezek a fenntarthatósági menedzserek többek között azért felelnek, hogy ezek a célok, amik jellemzően egyébként a fenntartható fejlődési célokból adódnak, abból a 17 nemzetközi ENSZ által létrehozott célból, azok lehetőség szerint mindegyike valamilyen formában megjelenjen a cégeknél. Ez eddig inkább csak egy elvárás volt, egy plusz volt, most pedig az új ESG törvényen, majd biztos beszélgetünk erről is, az ESG-vel pedig már egy nagyon konkrét követelmény is lesz, hogy ezeket beépítsék az ő mindennapi gyakorlatukba.
Ugye én azt már előre bocsátottam, hogy én nem ide jártam, úgyhogy akkor engedje meg, hogy megkérdezzem, vagy arra kérjem, hogy oldja fel ezt az ESG kifejezést, amit nyilvánvaló, hogy akik kapcsolatban vannak az egyetemmel, vagy egyáltalán a gazdasággal, azok pontosan tudják, de hát ha olyan is hallgatja a beszélgetést, aki nem. Szóval mi is az ESG?
Az ESG egy angol szónak a rövidítés, illetve három angol szónak a rövidítés, az E az az environment, tehát én környezeti ügyek, az S az a social, ugye társadalmi ügyek, és a G pedig a governance jelenti, ez ilyen kormányzás, de ezt ne úgy képzeljük el, mint egy ország irányítása, vagy ország kormányzás, hanem egy vállalat irányítási eszköz. Tulajdonképpen, hogy ott is meg kell, hogy jelenjenek ezek a dimenziók.
És mit csinál egy ESG szakértő?
Egy ESG szakértő mostanában nagyon leterhelt. Az idejének a nagyon sok részét tölti egyeztetésekkel. Próbál nagyon sokféle adatot, információt beszerezni a hagyományos vállalati vezetőktől. Tehát például egy pénzügyi, egy számviteli vezetőtől, egy marketing vezetőtől próbál beszerezni olyan adatokat, amelyek azt mutatják, hogy mennyire működik fenntarthatóan egy cég, mennyire figyel oda a környezeti kihívásokra, környezeti ügyekre, mennyire szennyezően vagy nem szennyezően működik, mennyire ad egyenlő esélyeket a munkavállalóinak, legyen szó akár női-férfi arányokról, vagy legyen szó például különböző képzettségek közötti egyensúlyokról. Tehát nagyon sokféle olyan terület van, ami megjelenik ez alatt a hármasság alatt, és ezeknek a szakértőknek, embereknek az a célja, feladata, hogy ezekről adatokat gyűjtsenek, ezeket elemezzék, ezeket riportálják egyébként, jelentéseket készítsenek a vállalatokról, és az is a feladatuk, hogy a vállalaton belül lehetőség szerint minél inkább elterjesszék ezt az eszmét. Mondok egy nagyon konkrét példát. Kezdődött ez azzal, hogy mondjuk szelektíven gyűjtjük már a cégeknél is a hulladékot, egészen odáig, hogy mondjuk egy társaság vásárol egy erdőt például magának, és akkor ott különböző programokat csinál az ő munkavállalóinak, uh-huh. és próbálja ezt az egész oktatást megvalósítani a mindennapi gyakorlatban is.
Hogyha valakinek mondjuk feltűnik, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, és mondjuk férfi-nő munkavállalói arány egyensúlya mit keres itt, akkor szerintem érdemes elmondani, hogy a fenntarthatóságot szélesen értelmezve, ami az emberi társadalomra is vonatkozik.
Természetesen, persze, tehát ugye ezek a céloknak egy része gazdasági része, környezeti része társadalmi, és itt nagyon sokféle cél megjelenik. Tehát ez, amit már említettünk, a nemek közötti egyenlőség, a szegénység, az egyenlő elbánás elve, a klímához való viszonyulás, mennyire próbálok aktívan tenni azért, hogy megóvjam a környezetemet, olyan vállalati gyakorlatokat folytassak, még akkor is, hogyha az nekem drágább lesz, hogy hosszabb távon is biztosítsuk ezt a nemes célt, hogy megvédjük a földünket.
Egyébként 1000-nél is több vállalatnak kell majd ESG jelentést leadnia 2025-től, és hát ehhez jelentős számú szakértőre és tanácsadóra lesz szükség.
Így van, pontosan ez volt a célunk, illetve pontosan ez a célunk azzal a képzéssel, amit 2025. februárjától fogunk indítani. Itt a Corvinuson éppen zajlik az akkreditáció, részben már megvan, részben pedig várjunk az utolsó simításokat. Az ESG tanácsadó és szakközgazdász képzéssel kapcsolatban ezek posztgraduális képzések lesznek, tehát jellemzően vállalati szakemberek fognak jelentkezni rá, és pontosan ez a célunk, hogy ezen a téren edukáljuk az országot, vállalatokat, szakembereket képezzünk, és egyébként az első tapasztalataink most kiválóak. December környékén kaptuk meg az engedélyeket, hogy elindíthassuk a képzéseket, és már most jóval több bejelentkeztek mint az eredeti várakozásaink voltak, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sikerült egy ilyen képzést itt létrehozni az egyetemen.
Tulajdonképpen milyen eszközöket és módszereket ajánlanak, miket tudnak elsajátítani a jelentkezők, ugye, akik menedzselni fogják a szervezetek fenntarthatóbbá válását?
Igen, itt többféle tervünk van. Egyrészt a terveinket nyilvánvalóan meghatározza a törvény is, hiszen maga az ESG törvény előír olyan kötelezően átadandó ismereteket informatikai téren például, vagy digitalizáció terén, vagy általános fenntarthatósági ismeretek, vállalatirányítás terén, munkajogok, egyenlő bánásmód terén, amit kötelezően kell adnunk, de mi ezt egy nagyon gyakorlatorientált képzésként képzeljük el, rendkívül sok esettanulmánnyal, játékos tanulással, beszélgetésekkel, tehát ez a klasszikus frontális oktatás, ami eddig nagyon sok képzésen zajlott, ez manapság már szintén átalakulóban van, és ha már ennyire modern a téma, akkor igyekszünk ezeket modern eszközökkel is megfogni. Tehát aki hozzánk jelentkezik, nagy eséllyel számíthat arra, hogy egy rendkívül gyakorlati ismereteket fog tudni elsajátítani.
Nekem egyébként az az impresszióm, hogy az Z generáció, vagy most már alfa, meg az újra elnevezett újabb és újabb generációk, tehát a mostani egyetemista korosztály számára tényleg nagy érték a fenntarthatóság, és akkor ez úgy felvetődött bennem, hogy ez az attitűd, ez a támogató, pozitív, nyitott attitűd vajon kihatással van-e arra a struktúrára, arra a kurzusra, amit itt megformálnak?
Talán ezek egymással vannak hatással, én azt gondolom. Tehát egyfelől ezt a tendenciát lehet látni a mostani fiataloknál, akik beiratkoznak az egyetemre, hogy egyre inkább érdeklik őket ezek a fenntartható témák. Most akár a környezeti, akár a társadalmi oldalt nézem, nagyon sok diák érdeklődik ezek iránt. A másik oldal, hogy van egyfajta elvárás, amiről beszéltünk ugye itt a cégek részéről, vagy a cégek számára is, hogy ezeknek a kihívásoknak megfeleljenek, és a kettő együtt találkozik. Én azt gondolom, hogy a mi szerepünk itt az egyetemen az, hogy egyfajta tudásátadást, tudástranszfert hozzunk létre. Én azt gondolom, hogy országosan és nemzetközileg is egy alapvetően erős csapatunk van, nagyon jó szakemberekkel, oktatókkal, kutatókkal, akik a legfrissebb akár kutatási eredményeik, vagy az eddigi szakmájuk tapasztalatai alapján nagyon jól tudják átadni ezeket az ismereteket. Nagyon sokuk kiváló vállalati gyakorlatokkal, tapasztalattal is rendelkezik. Itt tehát én azt gondolom, hogy ezek a típusú képzések mindazt a célt szolgálják, hogy bővítsük az embereknek a tudását, és ezt próbáljuk megtenni akár az alapszaktól egészen az ilyen posztgraduális képzésekig.
Egy cég, egy vállalkozás nem légüres térben mozog persze, hanem lokálisan és globálisan is körülvesz egy intézményi és társadalmi környezet, és azért azt tudjuk, hogy ez nem biztos, hogy mindig támogató a fenntarthatóság témájában. Ezzel hogyan tudnak majd megküzdeni?
Igen, itt azt hiszem, hogy a legnagyobb szerepe megint csak a szemléletformálásnak van. Tehát ez világos, hogy nem mindenki boldog attól, hogy mondjuk több pénzt kell elköltenie egy olyan tevékenységre, ami neki rövid távon lehet, hogy nem hoz eredményeket. De ugyanakkor a szemléletformálás abban a szempontból nagyon fontos, hogy lássák az emberek, hogy gazdasági döntéseknek már nem csak gazdasági következményeik vannak. Ez lehet, hogy a 60-70-es években divat volt így gondolkodni, de manapság ez már egyáltalán nem divat, és nem véletlenül próbálják meg a vállalatokat akár ösztönzőkkel, akár kényszerrel rávenni arra, hogy figyeljenek oda a környezeti társadalmi ügyekre a gazdasági döntésekkel összefüggésben, mert látjuk azt, hogy mi zajlik a világban, látjuk azt, hogy milyen fenntarthatósági céljaink vannak most éppen 2030-ig, és sajnos azt is látjuk egyébként, hogy nem állunk olyan nagyon jól ezeknek a teljesítésével. Ez én azt gondolom, hogy részben annak köszönhető, hogy nem mindenkinek sikerült még ezt a szemléletet elsajátítania. Éppen nemrég volt egyébként egy rendezvényünk, ahol felállt egy résztvevő, és megkérdezte, hogy na jó, de most ő egy személyben mit tehetne a fenntarthatóság illető, hogy olyan kicsike porszem ebben a nagy gépezetben, ő nem tud semmit tenni. És mi meg ugye rögtön a zsigeri válaszunk az volt, hogy hát dehogy nem, mert pont ezek a pici porszemek alakítják ki majd a nagy egészet. És hogyha mindenki úgy gondolkodik, hogy ő egyénenként semmit nem tud tenni, akkor tulajdonképpen az égvilágon semmi nem fog megváltozni. Tehát itt ez a fajta szemléletformálás többek között egyébként itt kezdődik. Nyilván még jobb, hogyha már el tud kezdődni általános iskolában, el tud kezdődni középiskolákban. A mi feladatunk a saját hatáskörünkön belül az, hogy az egyetemi képzésen különböző formáin vagy különböző szintjein belül meg tudjuk értetni az emberekkel, hogy ez a téma, ez nem csak egy érdekesség a sok közül, hanem hogy ez alapvetően áthatja a mindennapi életünket.
Én az érzésem, nem biztos, hogy jól látom, hogy az egyén már eljutott idáig, vagy legalábbis, ahogy beszéltünk is, generációs kérdés, tehát a mostani 20 évesek, hogy nekik mi a saját személyes felelősségük, de most már ott van a következő lépés mezzoszinten, tehát hogy mögé rakni azt a logisztikát, azokat a lehetőségeket, látjuk a palack visszaváltás és egyebek, hogy az akkor megoldható legyen, tehát hogy ne kelljen nem tudom hány kilométerre elmenni, hanem akkor ott legyen számára a lehetőség, hogy ő tényleg zölden tudjon viselkedni, most kicsit leegyszerűsítem, és akkor még nem beszéltem a geopolitikai turbulenciákról és nagy gazdasági kihívásokról, meg vitákról, autógyártás kérdései és egyebek, tehát ez a kérdés most már túllépett az egyén felelősségén, hanem egészen más szintjei is vannak.
Igen, itt ugye több csoportnak van felelőssége, van az egyénnek felelőssége, nyilvánvalóan van a többek között az egyetemeknek is felelőssége, a vállalkozásoknak is felelőssége, amit egyébként sokan szeretnek mindig másra hárítani, és azt mondani, hogy hát nem, hát én, ugyan, hát én aztán semmit nem tehetek, de majd a másik azért csináljon valamit. Tehát, hogyha egyéni szinten maradunk, akkor nyilvánvaló, hogy ez mindenkinek fontos kell, hogy legyen. Társaságok szintjén pedig, ahogy mondtam az előbb is, nyilvánvalóan vannak ösztönzők arra, hogy hogyan lehet egy társaságot, céget fenntarthatóbbá tenni, és ott ugyanakkor van egy komoly kormányzati szabályozás is most már mögöttük. Ezek az ESG típusú szabályozók egyébként most már ugye Európai Uniós szinten működnek. Elvárások felmenőrendszerben nagyon sok céget fognak érinteni, és így mindenki számára egyre egyértelműbb, hogy ami korábban csak egy vágy volt, vagy például amikor én egy vállalkozásként zöld hitelt szeretnék igényelni, vagy valamilyen hitelt, akkor eddig senkit nem érdekelt az, hogy én mennyire vagyok fenntartható, vagy nem, és most már szinte elképzelhetetlenné fog válni az, vagy már most is az, hogy egy teljesen fenntarthatatlan működést folytató vállalat csak úgy besétáljon egy bankfiókba, hogy ő kér hitelt, rögtön azt fogja neki mondani, hogy hát majd akkor, hogyha ezeket az ügyeket sikerült megoldani. Tehát így változik a világ, de azt gondolom, hogy pont ezeken a szemléletformálásokon keresztül változik, ami 20-30 éve egy nagyon nagy álom volt, ez ma már egy természetes valóság, és ehhez kell tudni alkalmazkodni.
És egy céget alulról nyomhat a vásárló, mert neki lehetnek elvárásai egy fogyasztónak, hogy én olyan helyen szeretnék, és olyan terméket venni, ami megfelel ezeknek, és olyan cégtől, és felülről meg pedig azok a jogszabályok és Európai Uniós követelmények, amelyek nélkülözhetetlenné teszik, hogy megfeleljen bizonyos szempontoknak.
Így van, tehát például ha az Európai Unióba veszük mondjuk az élelmiszeripart, akkor azt lehet látni, hogy a fogyasztók nagyon tudatosan keresik a fenntartható módon előállított élelmiszereket. Rendkívül sok védjegy, címke van arra, hogy az ember tudja azonosítani egy polcon, hogy az az adott termék hogyan készült, ugye most már nagyon sok minden visszakövethető. Az Európai Unió rendkívül büszke arra, hogy a legmagasabb szintű élelmiszerbiztonsági követelményeknek felelnek meg az élelmiszerei, nem enged be olyan terméket, ami nem felel meg az ő nagyon magas sztenderdjeinek. Ez természetesen egy plusz költséggel is jár, drágább előállítani olyan élelmiszereket, amik ezeknek a magasabb szintű sztenderdeknek megfelelnek. És az persze egy megint nagy érdekes kérdés, hogy ezáltal az Európai Unió vajon versenyelőnyre tesz szert, vagy nem, nemzetközi piacokon, hogyha megnézzük a nemzetközi versenyt, mondjuk pont ez az élelmiszerpiacon, rendkívül sok olyan termék van, amit harmadik világból állítanak elő, mi mondjuk behozzuk, és olcsóbban állítják elő mondjuk Dél-Amerikában azt a bort, hogy most csak egy nagyon konkrét példát mondjak, amit az európaiak is meg tudnak termelni kiváló minőségben, csak nem ugyanazok a feltételek.
De akkor itt jönnek az agrárgazdasági döntések, amik esetleg
Itt ugye egy fontos döntés az, hogy mi mit akarunk. Tehát ez Európai Unióra is igaz, és nyilván a tagállamok egyéni szintjeire is igaz, hogy az eddig az Európai Uniónak egy nagyon erőteljes mondása volt, hogy ő akar ugye a világ legzöldebb csoportja, központja lenni, amiért létrehozott stratégiákat, itt van velünk a Green Deal, de hogy mondjuk egymás is említsek, itt van velünk ez a termőföldtől az asztali koncepció, hogy után tudjunk követni minden élelmiszert, honnan származik, és milyen folyamatokon megy keresztül, amíg az asztalra jut. Ezek nagyon komoly kezdeményezések, és tulajdonképpen emögött elképesztő mennyiségű szabály van, és nyilván a politikákat is ugye ezt befolyásolják ezek a szabályok. Most ez egy fontos kérdés, hogy vajon milyen irányba megyünk majd tovább, hogy ragaszkodunk ehhez, és azt mondjuk, hogy továbbra is ez a célunk, vagy pedig vajon ez a nemzetközi versenynek az átalakulás, ezek a geopolitikai folyamatok, amik itt zajlanak körülöttünk, majd lesznek-e valami hatással ezekre az eddigi alapelvekre.
Az biztos, hogy a Corvinus Egyetemen nem fog múlni a dolog, mert itt akkor ezek szerint olyan képzés áll rendelkezésre, ami afelé viszi a társadalmat is, meg az országot is, hogy megfeleljen ezeknek a zöld szempontoknak. Az egyszerű vásárló, ez egyébként már működhetne úgy, hogy nagyon fontos számára, hogy honnan jön az élelmiszer, amit vesz, és tudjuk, hogy vannak, akiknek ez már nagyon fontos, hogy pontosan tudja, hogy ki az az őstermelő, és egyáltalán milyen körülmények között születik az a termék, ami mondjuk az asztalára kerül. És szintén azt mondom, hogy egy laikus vásárló is ma már tudja, hogy mi az, hogy greenwashing, és esetleg oda tud figyelni, hogy ez most csak valami hangzatos szlogennek megfelelés, vagy tényleg olyan az a szervezet.
Itt ugye nem csak arról kell beszélni, hogy valami fontos a fogyasztónak, vagy nem, hanem hogy hajlandó is fizetni érte, vagy nem. Ugye ez két nagyon különböző kérdés. Amikor megkérdezem az utca emberét, hogy ő számára fontosabb a fenntarthatóság, általánosságban azt mondja, hogy hogyne, persze, nagyon fontos. Amikor bemegy egy üzletbe vásárolni, és azt megkérdezem, hogy ő hajlandó egyetlen egy forinttal is többet fizetni egy olyan termékért, ami fenntartható módon lett előállítva, akkor rögtön azt mondja, hogy ja nem, hát ez túl drága nekem. Tehát most egyébként az EU-ban már mind a kettő egyre inkább igaz, tehát egyrészt tudatosak a fogyasztók, másrészt pedig hajlandóak, akár Nyugat-Európát nézzük, de most már itt Kelet-Közép-Európában is hajlandóak többet fizetni, legalábbis egy társadalom csoport biztosan azokért a termékeket, aminek tudja az eredetét, után tudja követni, tudja, hogy az milyen gazdaságok mögül származik, hogy az mondjuk bioterméke vagy nem, hogy mondjuk fair trade-e vagy nem. Ezek most különböző termékpiacokról beszélgetünk, de itt most már van egyrészt egy fogyasztó igény, másrészt pedig egy fizetőképes kereslet is ezek iránt, a termékek iránt, és ez a kettő együtt kell, hogy meghatározza a jövőt.
Még azt szeretnék csak kitérni rá, utalt arra, hogy tanulmányok is születtek. Ön is írt egy ilyen tanulmányt, megjelent most nemrég egy kiadvány, akkor mit olvashatunk ebben, milyen témákat, kiknek szól, hol elérhető? Egyebek között az ön tanulmány, az önök tanulmánya is itt olvasható.
Igen, ugye több tanulmányban is foglalkoztunk ezzel a témával. Az egyik, amit kiemelnék, ez az ESG körkép, ami múlt év novemberében jelent meg. Ez elérhető a Corvinusnak a honlapján egyébként. Az ESG szakirányú képzéseknek az alapján belül van egy olyan rész, ahol ilyen háttéranyagok vannak feltöltve. Ebben a kiadványban az Opten-nál közösen elemeztük a magyar vállalatoknak a fenntarthatóságát a három nagy dimenzió mentén. Ebben egyrészt volt egy statisztikai típusú adatelemzés, hogy megnézzük, hogy milyen vállalkozások milyen szektorokban hogyan állnak a három dimenzióban, illetve volt egy interjú készítési folyamat is, ahol a jelentéstételre kötelezett vállalatokkal készítettünk interjúkat arról, hogy ők mennyire élik meg nehézségnek ezt az ESG-re való felkészülést, a fenntarthatóság jelentéseknek a készítését. Itt nagyon érdekes volt, hogy különböző vállalkozásoknak különböző szinten állnak, valaki még csak nemrég kezdett el foglalkozni vele, és ő inkább arról mesélt, hogy mik a kezdeti tapasztalatai, valakik már évek óta csinálják, ők inkább arról meséltek, hogy ők hogyan látták, hogy mik voltak kezdetben a nehézségek, hogy ők milyen tanácsokat adnának annak, aki most kezd el ilyennel foglalkozni, és hogy mik azok a jó gyakorlatok, amiket ők bevezettek a saját cégeiknél arra, hogy ezeket a jelentéseket minél flottabbul el tudják készíteni.
És akkor most erre a tanulmányra alapozva kérdezem, hogy állunk itt Magyarországon ezzel a kérdéssel, mert azt tudom, hogy voltak olyan cégek, akik nem vállalták, hogy részt vesznek ebben, vagy nem érték el őket?
Természetesen ilyenek mindig előfordulnak. Ez részben idő probléma, részben talán érdeklődés probléma. Én azt gondolom, hogy nekünk az nagyon örömteli volt, hogy akikkel felvettük a kapcsolatot, a nagyon nagy részük válaszolt, érdeklődött iránt, a kutatás iránt, el is jöttek erre a rendezvényre, illetve most az ESG képzésben is, amikről már beszéltünk, majd több ilyen kolléga, banki szakember fog például oktatni, vagy olyan tanácsadó, aki minden nap a piacon ilyen kérdésekkel foglalkozik. Ezek nagyon nagyban növelik egyébként a képzésnek a hitelességét, hogy nem csak egyetemi oktatók-kutatók vannak benne, hanem olyan szakemberek, akik a mindennapokban is ezzel a témával foglalkoznak. Tehát én azt látom, hogy azért van ez iránt a téma iránt abszolút érdeklődés, és ami nagyon örömteli a számomra, hogy van egyfajta együttműködési szándék a felsőoktatás, a kormányzati szektor és a vállalatok között, ami egyébként az én megítélésem, az eddigi tapasztalataim szerint nem annyira gyakori az országban, hogy ezek egyszerűen mindenki más a saját ügyeivel van elfoglalva, és ha bár sokszor nagyon hasonló dolgokkal foglalkozunk, mégis lehet, hogy nem tudunk egymásról, és nagyon sok párhuzamosság van ebben a rendszerben, részben ezeket is próbáljuk megszüntetni.
Akkor most itt van egy közös ügy. Mitől függ az, hogy valaki úgymond felpattan a gyors vonatra, vagy csak néz utána, ahogy eltűnik a kanyarban? Magyarul mit gondol arról, hogy ez az előzetes tudás és ismeretek vajon aktivizálják, ösztönzik, hogy valaki megérzi azt, hogy vállalati vezetőként vagy egy cég alapítójaként ezt fontosnak tartja, vagy ez egyszerűen egy alkati kérdés, hogy meglátom és megérzem az idők szavát, szóval hogy érzem ennek a kérdésnek a fontosságát.
Amikor én voltam egyetemista, akkor azt mondták, hogy a közgazdászoknak a klasszikus válasza az, hogy attól függ. Így én is most azt mondanám, hogy attól függ, és itt jellemzően attól függ, hogy kiről beszélgetünk. Természetesen az oktatásnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy egyáltalán képbe kerüljenek az emberek. Itt nagyon sokféle típusú emberről beszélünk. Mondok konkrét példákat. Mondjuk egy nagyvállalati vezető, az valószínűleg már nem jut el odáig, hogy nagyvállalati vezető legyen, anélkül, hogy ezeknek az ismereteknek a birtokában lenne, és legalább valamennyi képe lenne arról, hogy milyen folyamatok határozzák meg a nemzetközi gazdaságot, piacokat, akár politikát is, és ilyen szempontból neki számára nagyon fontos az, hogy ezeket komolyan vegye. Ott számára már nem is kérdés, hogy ezt meg kell tennie, vagy nem, mert különben nem ő lesz annak a vállalatnak a vezetője. Egy másik esetben, hogy megint csak konkrét példát mondjak, mondjuk mezőgazdasági termelőknél volt évekig az a tendencia, hogy hiába mondtuk, vagy mondták sokan, hogy jön a klímaváltozás, hogy erre fel kell készülni, hogy ez nem egyik napról a másikra fog megtörténni. Sokan úgy voltak vele, hogy kinéztek az ablakon, hát még mindig jó idő van, most ezek a kutatók beszélgetnek itt mindenféle klímaváltozásra, de hát mit érdekel ez engem, hiszen a hétköznapokban ez nem jelenik meg. Most, ha kinéznek az ablakon, most már minden nap meg fog jelenni náluk, és most, hogy van az a fajta kényszer, hogy például egész Európa szerte óriási terméskiesések voltak, mind értékben, mind hozamok tekintetében, így már lehet látni, hogy ez itt velünk van, ezzel foglalkozni kell. Nem jó egyébként ideig eljutni, hogy az ember már csak akkor reagál az eseményekre, amikor már késő. Ezért is ez a szemléletformálás sokat számít, hogy ez ne csak egy ilyen nagyon távoli vízió legyen, hanem hogy értsék meg az emberek, hogy ez egy fontos ügy, amire fel kell készülni. De mondjuk szerintem ez egy nagyon jó példa arra, hogy amikor az emberek hajlamosak elódázgatni témákat, akkor mi az a pont, amikor már ők is kénytelenek lesznek ezzel foglalkozni. De minden esetre egész biztos, hogy a szaktudás, a diploma megléte, a piaci szereplőkkel való aktív kapcsolat, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeket a témákat az emberek komolyan vegyék.
Ma Jámbor Attila egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem Fenntartható Fejlődés Intézetének vezetője volt a vendégünk. Ez volt a fél óra. Fenntartható? A kérdést Sipos Júliától hallották a Corvinus Egyetemi Könyvtár podcastjában.